Én ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy volt egy korszaka az életemnek, amikor minden egyes kocsmázás a karaoke bárban ért véget. Csak az a baj, hogy addigra már be vagyok rekedve, és elmegy a hangom, és kurvára nem tudom előadni igazán jól a dolgokat. De az én repertoáromban az egyetlen fix pont az a Ciao Marina.
Oh. De tudsz belőle egy kis ízelítőt adni?
Csak akkor, ha nem megy a felvétel.
És hogyha azt mondom most, hogy jó, éppen most nem megy.
Ide látom, hogy simlisen rágatod a szemöldökönet.
Meg, hogy ott villog egy nagy piros.
Jó, most érted a GoPro, azt én hagyjad. Nem ittam én még ahhoz eleget, meg amúgy is ma csak vizet egyelőre, de hát volt egy nagyon rövid időszak az életemnek, amikor tényleg terveztem ilyet, hogy én énekelnék meg ilyesmi. Nagyon szerettem kórusba járni, ez tök jó buli volt általánosban. És aztán középiskolában nem kórus volt, hanem túracsoport, de aztán meg jártam ilyen magánhelyre is, de aztán nem lett belőle olyan nagy etvesz.
Basztus, éreztem én, hogy a Gyuri lesz a szerkesztőségi pacsírta.
Egyszer majd valamelyik teljesen durva szerkesztőségi elfedülésen is el kéne mennünk karaokizni, mert egyébként karaokizni kurva nagy buli. Tehát ez egy nagyon jó dolog, szerintem.
Amíg senki nem videózik.
Hát azt nem véletlen sötét lebújokban csinálják.
Most, hogy megvoltak a titkos vallomások, üdvözlöm az égéstér összes hallgatóját és nézőjét. A stúdióban most egy első bálozót is avatunk, új kollégánkat, Szent Kuti Ákost, aki a Totálkárnak a tech anyagaiért lesz felelős, ő a technológiai megmondó emberünk, egy friss sztárigazolás. Mondhatjuk olyan, mintha amikor egy középcsapat leigazol egy brazil sztárjátékost, ilyen lesz ő a mi technológiai platformunk fejlesztésében.
Úristen, sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, hát ennyire még nem voltam felvezetve, de az tény, hogy nagy dolgokkal készülünk.
A stúdióban egyébként ugye a szerkesztőségi pacsirtánk Bolla Gyuri, és velem szemben ül Gajdán Miki, évautója, zsűritag és általános bölcsünk, én pedig Zomboráci Iván vagyok, aki most a Karotta helyén ül, mert a Karotta Szabin van, úgyhogy én tartom a frontot. És akkor forduljunk is rá az első napirendi témánkra, ami egy mai cikk, amiben arról írta Miki, hogy voltak 15 évvel ezelőtt olyan autók, amiknek a gyári fogyasztási értéke mindenféle hibrid és elektromos rendszer nélkül 3 liter volt. És hogy ilyenek már nincsenek, pedig a technológia azóta rengeteget fejlődött. Tehát gyárthatna az autóipar 3 literes fogyasztású autókat, és mégsem teszi. És ugye te a Lupo 3 litert hoztad?
Én a Lupo 3 liter L-t hoztam föl példának, valamint ugye az Audi A2-esből is volt ugyanezzel a hajtáslánccal, tehát ugyanazt a motort, váltót betették az Audi A2-esbe, tehát abból is volt egy ilyen verzió, de az sem maradt ott áttörő siker. Tehát ha jól emlékszem, a cikkből olyan 6,500 darabot gyártottak összesen. Igaz, hogy maga az A2-es
mennyit?
Valahogy 6500.
A Lupóból.
Nem a Lupóból, ez az Audi A2-es. Ja. A Lupóból érdekes, nem maradt fönn szám. Tehát ott azt tudjuk, hogy közel 500,000 készült összesen a Lupóból, 477,000 vagy valami hasonló. Viszont én nem találtam meg, hogy 3L-ből hány készült konkrétan.
Tehát 6000 az nagyon kevés. Te úristen, az hiszem Rolls-Royce-ból több készül.
Hát igen, itt derül ki, hogy melyik autó igazán exkluzív, és ez nem feltétlenül egy Rolls-Royce.
Tehát ez egy ilyen Avantime jellegű mennyiség, nem?
Igen, tehát mondom, az A2-esnek a kimondottan a 3L verziója, mert az A2-esből összesen készült valami 165,000 darab a pályafutása során, csak hát ezt is ahhoz szokták hasonlítani, hogy ugyanazon időszak alatt például Mercedes A-osztályból 1,000,000 készült, tehát majdnem 8-szor annyi.
Jó ég. És te arra hoztad ki, ha jól olvastam a cikket, hogy igazából minden adott lenne, hogy nem csak ilyen, hanem ennél jobb hatásfokú autókat gyártsunk, csak az autógyártók nem ezt teszik, hanem helyette gyártanak valójában sokkal többet fogyasztó nagy autókat, mégpedig azért, mert azokkal tudják jól az Európai Unió által előírt határértékeket teljesíteni.
De így van, tehát nekem mondjuk ez egy kicsit ilyen veszőparipám, hogy hogy ahogy én látom, technikailag teljesen alkalmas, tehát teljesen minden adott hozzá, és erre a lupót hoztam föl példának, hogy ott például azért mennyire erőlködni kellett még ezen, de már az A2-esnél kevésbé, bár ott az autó egész konstrukciója volt olyan, ami kedvező volt a fogyasztás szempontjából, hogy ma igenis tudnánk 3 liter körüli fogyasztású autókat készíteni, csak ezekre igazából nincs igény, és hát, érdekes
volna... Ja, ami a másik, hogy ezeket viszonylag olcsón lehetne, tehát egy, ugye a hibrid hajtásnak a nagyon drága felárát, azt nem kéne megfizetni.
Hát viszonylag elfogadható áron tudnánk ilyeneket gyártani, tehát nem, biztos, nem lennének drágábbak, mint amennyire most egy ilyen kis autót kínálnak, tehát körülbelül abból az ár fekvésből ki lehetne ezeket hozni. Egyébként meg kell nézni, hogy egy ilyen takarékos autó, igaz, hogy hibrid technológiával megtüzdelve a Yaris, konkrétan a Yaris hibrid, ami nagyon keveset fogyaszt, bár nem 3 litert, egy picivel többet, de annak az ára sincs elzuhanva ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek, mennyibe kerül egy jobban felszerelt, akár hagyományos technikájú autó. Tehát nekem tényleg ez egy kicsit ilyen fejlővésem vagy mániám, hogy tudnánk 3 liter körüli fogyasztású autókat csinálni. Ezek nem lennének túl nagy autók, tehát ahogy kijönnek ezek ilyen 4 m 20, 4 m 30-ból lehetne jó légellenállást csinálni. Tehát nem is lennének olyan pici autók egyébként.
Tehát akkor egy ilyen 5 ajtós Mini Cooper méret. Hát
még ez egy kompakt méret, tehát ez majdnem, hogy a Golf méretbe ki lehetne hozni némi trükkökkel, tehát ez nem biztos, hogy az 5 ajtós karosszéria ez a legkedvezőbb, például légellenállási szempontból, de tehát meg tudnánk csinálni, csak nem akarjuk, amire két ok van, az egyik az, hogy a gyártók nagyon eltolták az irányt, illetve nem is a gyártók, hanem a közízlés ment el nagyon a szabadidőautók irányába, ami a gyártóknak is nagyon jó, mert részint ugye nagyobb hasznuk van ezeken az autókon, és másrészt pedig sajnos az előírások. És ezt nem én mondom, hogy sajnos, hanem például amikor én utoljára találkoztam ezzel a Fordnak a főmérnöke mondta így, hogy sajnos, az európai előírásokban benne van egy ilyen korrekciós képlet, ami a nagyobb fogyasztású autókat is kedvezőbb, vagy nagyobb széndioxid kibocsátású autókat is kedvezőbbé hozza ki, mert a súllyal, az autónak a tömegével, és nem a hasznos tömegével, hanem az ösztömegével korrigálni lehet a széndioxid kibocsátást.
Igen, ugye egy műsornak akkor van jó íve, hogyha csendesen kezdünk, és aztán kúródunk föl csak iszonyatosan, de hogyha ez a téma szóba kerül, én már most kezdek rohadt ideges lenni, mert tehát ez egy büdös nagy álcentség a törvényhozók részéről, hogy azt mondják, hogy fú, nagyon fontos nekünk, hogy itt az autók ilyen meg olyan környezetbarátok legyenek, de egyébként, hogyha nem az, akkor legyen rohadt nehéz, és már is el van fogadva, srácok, és deal mehet.
Hogy mondjam, tehát hogyha nem lenne erre fizetőképes kereslet, akkor nem így lenne. Az a helyzet, hogy sajnálatos módon rettetesen elpuhultunk itt Európában, és mindenki hozzá van szokva luxushoz, és nem enged abból, hogy neki a lehető legjobb jár, és pont. Tehát azokat a elképesztően rossz minőségű, gyenge szarokat, amikkel még a 80-as években furikáztak a vasfüggönytől nyugatra is, ma már nem lehetne eladni. Viszont ahhoz, hogy egy autó hatékony legyen, ahhoz engedni kell valamiből. A kényelméből, a luxusából, a méretéből, a nagyságából.
A biztonságból.
A biztonságból. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikre egyszerűen... Tehát az a szituáció, hogy a vásárlói elvárások mások. Tehát, hogy az autógyártók csak úgy marketingrizsával nem tudnának olyan autót lenyomni a vevők torkán, amit a vevő magától nem akar megvenni.
Dehogy nem, hát ki a tököm akar egy kompakt SUV-ot mondjuk, vagy egy kompaktnál kisebb
SUV-ot? Az ég egyet a világon mindenki. Tehát azok az emberek, akik új autót akarnak venni, tehát a gyártók nem hülyék.
Hát nyilván nem hülyék, hanem profitéhesek. Tehát én hülyék, hanem, tehát nem a hülyeség háborít fel engem, hanem a profitéség.
De profit csak abból lesz, amiből nagy számokat el tudsz adni. Tehát ne felejtsd el, hogy egy autó nem abból áll, hogy lepréselik lemezből, és beletesznek egy motort.
Jó, de hogyha mondjuk a jogi környezet olyan, hogy mondjuk be van tiltva a kromofág, és te hiába akarsz jó kis békebeli kromofágot használni, hogyha nem kapsz, akkor nem fogod használni. És azt csak simán betiltották egy tolvonással.
A szabályozás részéről egyébként erre meg lenne a lehetőség, de az autógyártók ebben nem álszentek. Ők azt árulják, amiből pénzük
profit
van.
Profitorientált cég, oké, de akkor a törvényhozók felől ott van az álszentség.
Abszolút, ők viszont igen. Ott az van egyébként szerintem, de tényleg csak találgatni tudok, hogy ezt mi okozza, hogy mindegyik kérdésben külön-külön megpróbálnak kompromisszumra jutni, mert ott van, hogy a választói akarat, meg a választó kényelme, meg hogy mire vágynak az emberek, meg ott van az, hogy jó, de ennek az az ára, hogy akkor az autógyártók
mire
vágynak.
Tehát ott van egy autógyári lobby, ami alapján azt mondják, hogy oké, csinálunk látszatintézkedéseket, de hát ugye Nektek is jó lesz, marad is egy pici, és egy ilyen el van mismásolva, okoskodva az egész.
Azért az autógyártókat Európában elég csúnyán megbaszták, elég komoly büntetésekkel. Szerintem az autógyártói lobby Európában nem áll olyan jól.
Na, az is autógyártói lobby, hogyha azt mondja mondjuk egy törvényhozó testület, hogy srácok, akkor most lesz ez a szabály. Akkor az autógyártó ott visszazsarol, hogy hát oké, de akkor én kirúgok 20 ezer embert, és akkor azokat, és akkor azzal neked lesz a gondod, hogy miattad kellett kirúgni. Nem tudom, hogy ez lobbynak minősül-e az ilyen jellegű zsarolás, de általában ez a jellegű zsarolás az nyerni
szerintem
szokott.
Ezt tekintik lobbynak. Én ezért, ebben azért nem hiszek, mert nagyon keményen megszorongatja az autógyártók tökét most az Európai Unió ezzel a szabályozással, annak ellenére, hogy benne van ez a kedvezmény. Egész egyszerűen még ezzel a kedvezmény ellenére is egyre drágább és drágább valamiért. Tehát, hogy én nem látom már pontosan a rendszert, de az világos, mert látszik a vásárlók reakcióján, hogy az, hogy az autók ilyen elkényelmesedett és túlfogyasztásra hajlamos nagyméretű dömperek legyenek, ez egy vásárlói kívánság.
De igen, most... de tehát egy kicsit annyit fűznék hozzá, hogy én ugye én valamilyen szinten végignéztem ennek a történeti fejlődését, meg a károsanyag kibocsátásra is tulajdonképpen ma már megvan a válasz valamilyen formátumban. Az volt az érdekes, hogy a körülbelül olyan 11 pár éve, tehát már a Lupo után történt különben, hogy az autógyárak már akkor elkezdték pedzegetni ezt a károsanyag kibocsátási témát, és erre az autógyárak a kisautó probléma körével próbáltak válaszolni. Tehát az volt, fejlesztés alá kerültek kisautók, azzal, még emlékszem is, amikor mondta még egy ilyen korábbi szintén főmérnök, lehet, hogy az is a Fordtól volt, hogy most ezentúl az emberek nem azzal fognak majd versenyezni, hogy egyre nagyobb autókat akarnak, hanem majd egyre tisztábbakat akarnak, és a kisautóknak a felszereltsége lesz majd annyira különböző, meg a kivitele, mint például hát akik öregebbek emlékeznek talán rá, hogy a franciáknál volt ilyen, ahol törvényileg részesültek előnyben a kisautók, és ezért voltak például a Renault-nak a Baccara kivitelei, fa műszerfallal, bőrülésekkel, tehát úgy nézett ki, mint egy luxusautó, csak éppen egy Clio volt az egész autó.
Ez ugyanaz nagyjából akkor, amit most mondtál, mint a Toyota IQ volt, amiből aztán csináltak Aston Martint is.
Ezt akartam mondani, hogy a Toyota IQ-t erre fejlesztették ki a Fordnak, meg ekkor indult a Think nevű projektje, szintén kis autóban, majd egyszer csak történt valami, és ezek a kis autók ugye úgy tűntek el, mintha sose lettek volna, ugye az IQ is teljesen eltűnt, vagy az IQ teljesen eltűnt a süllyesztőben, és elindult, elszabadult a SUV őrület, nem utolsó sorban, mert szerintem ennek a képlet megjelenésének következtében.
Basszus, Miki, emlékszel, hogy mi mikor dolgoztunk együtt először? Úgy igazán mi ketten együtt?
Hát az 2009.
Amikor az IQ megjelent, igen. És forgattunk ott róla egyszer, és akkor te mutattad be, hogy az belül olyan, mint egy normális méretű autó, kívülről meg nem. És tényleg belőültem, és egy nagyon kellemes jármű volt.
Hát az első két ülés, azért hátul én már csak keresztben fértem el. Az a 2+1 üléses kialakítás, ami abban volt hátul.
Igen, de hát ugye az arra volt kitalálva, hogy két emberke ül benne alapvetően, és akkor, de ha nagyon kell, akkor még kettőt magukkal tudnak vinni, és a Toyotások például roppant büszkék voltak rá, hogy gyakorlatilag egy smart méretben sikerült egy olyan autót alkotni, amiben bele lehetett ülni négyen, mert egy smartban nem tudsz, mert nincs benne annyi ülés.
Azért ez kívülről nézve felfoghatatlan volt akkor, hogy
láttatok?
Nem volt sokkal nagyobb az IQ.
IQ-t mostanában?
Nem.
Én pont. Aztán pont a hétvégén belefutottam egybe. Előfordul. Nem azt mondom, hogy gyakori, mert nekem is feltűnt, hogy jé, na hát, de hogy létezik még.
Basszus, teljesen kiesett nekem. Na, az például egy környezettudatos választás szerintem, szemben egy rohadt nagy mild hybrid SUV-val.
Igen, de ez az, amire mindig kiukadok, hogy mint az embereket nem érdekelni a fogyasztás, amiről az egész előző égéstérben is beszéltünk, hogy az autó 1 vagy 2 literrel többet fogyaszt, vagy nem érdeklik őket, vagy nem tudják, ugye a Tibinek ez volt a felvetése akkor, hogy hogyan lehetne 1 vagy 2 literrel kisebb fogyasztást elérni ugyanazzal az autóval.
Ezt én maximálisan aláírom, és pontosan erre akartam utalni ezzel a jóléti gondolattal, hogy eljutott, tehát hogy azok az emberek, akiknek elsősorban címzik az autógyárak ma az autókat Európában. Itt most azért egy viszonylag szűk dologról beszélünk, mert az európai autópiac más, mint az amerikai, a japán, az orosz, az afrikai vagy a dél-amerikai, tehát ez egy eléggé spéci helyzet, ami itt van. De itt az európai autópiacon eljutottunk arra a pontra, hogy igen, a fogyasztás másodlagos. Tehát, hogy sőt, talán már inkább harmadlagos. Például a hatótáv sokkal fontosabb. A hosszú távon utazó dízeleknél szerintem sokkal nagyobb tényező az, hogy mennyi ideig lehet elmenni tankolás nélkül.
Tudom, én életemben, vagy lehet, hogy volt máskor is ilyen, én egy esetre emlékszem konkrétan, amikor az volt, hogy dízelautóval tankolástól tankolásig mentünk, és ott cseréltünk pilótát, vécéztünk, és következő megállás az akkor volt pilóta cserére és vécére, amikor tankoltunk, amikor a Lendvai Zsoltival elmentünk a Duna Deltába, és akkor hazafele a Rangerrel úgy jöttünk haza egy nap alatt onnan, hogy tényleg így tankolástól tankolásig.
És akkor volt kólás üveg, amiben ne így áll belefelé, de volt? Vigyázz, az nem fehér bor.
Figyelj, amikor jössz keresztül Romániának a déli részén, mondjuk Ilfov megyében, ott, hogy mondjam, olyan eszközök is engedélyezettek, amit Európában kinéznek.
Szívószál a fél éregedett ablakon, vagy
és mi? A többit azt fedje a titok homálya.
Hát pedig most kezd érdekessé válni. Szerencsére a Ranger például pont nem is fogyaszt annyira jól, tehát azzal nem ütsz el 1000 kilométerre.
Igen, igen, azon a Zsolti ott folyamatosan háborgott, hogyha a Diesel Audiával lennénk, akkor egyrészt már rég otthon lennénk, másrészt meg még tankolni se kéne annyit.
Igen, ez egy igazi Diesel Audi szöveg. 1000 kilométer 600-as tempóval egy óra alatt.
Igen, igen. Ott, jó, hát nyilván nem kezdtem el ott fúrni útközben, amikor össze vagyunk zárva, amit tudom én 5 napig, akkor nem tesz jót a csapat dinamikának a folyamatos áskálódás. De igen, és hogy szerintem egyébként időnként tankolni, megállni, az nem a világ vége. És hogyha már te szóba hoztad a vásárló igényeket, akkor ezen a múlt heti égéstér előtt volt egy, ezt nem tudom, szakmai beszélgetésnek, vagy baráti öltözésnek minősítsem-e, amikor te előjöttél azzal, hogy minden autóvásárlás az érzelmi alapon van, mert ami nem érzelmi alapon történik, azt tömegközlekedésnek hívják.
Most nagy kő gördült le a szívemről, mert azt hittem, hogy arról lesz megint szó, hogy Bambi őze vagy szarvas.
Nem, az ezen a héten volt, amikor hát mondhatni, tényleg akkor kiabálásig fajult az a vitánk, hogy a Bambi az őz vagy szarvas.
De várjál, mert otthon ezt így elmeséltem, és szinkronba vágták rá ketten is, hogy egyik az, hogy őz, másik az, hogy szarvas. Tehát, hogy nincs konszenzus az ügyben, tényleg.
A Disney változatban egyébként szarvas.
Igen, hát ez az, de a könyvben meg, na mindegy. És ugye a könyvről beszéltünk mindketten, hogy felolvastuk.
Igen, is. De nekem a Disney változat is megvan könyvben.
Akkor lehet, hogy itt van. Mert a könyvben nekem elég egyértelmű őrűznek tűnt, mert ott viszont a szarvas... Mindegy, ebben most ne kanyarodjunk bele.
Hiszen ott a szarvas igen. Volt az erdő királya.
Pontosan, tehát akiket nagy tisztelettel kellett nézni, és komoly jelenetek voltak.
És a Bambinak
arra,
a faterja volt az erdő királya szarvas, ami aztán a Bambi lett, miután felnőtt.
A Disney verzióban.
Igen.
Jó, igen. Mert hogy a...
Na de... Én tényleg szeretem, amikor az égéstér iszonyatosan elsivatagosodik nagyon kerülő utakon, de akkor én visszarántanálok erőszakkal arra a témára, hogy akkor még mindig fönntartod azt az állításodat, hogy minden egyes autóvásárlás az érzelmi alapon dől el.
Nekem van egy olyan axiómám, hogy igazából nem is szabad másképp eldőlnie, mégpedig azért, mert hogyha olyasmit veszel, amit szeret, tehát az autó fenntartása, hogyha az ember azt tényleg használja, az mindenképpen pénzbe kerül. Akár nagyon sok pénzbe is kerülhet. És valamit, amit utálsz, vagy szükséges rossznak tekintesz rá, arra sokkal kevésbé költesz szívesen a nehezen megkeresett forintjaidból, mint ami egyébként úgy jól esik ránézni, és kellemes érzés benne lenni.
Ezt azért nem tudom egészen magamra venni, mert az én autóm az olyan, hogy arra úgy ránézni sem különösebben nagy élmény. Én tényleg a mikrohullámú sütővel és a hűtőszekrénnyel egy polcon tartom, mármint a ház előtt, mert a hűtő és a mikromom nem a ház előtt van, de mindegy. A színe is passzol a háztartási bútorokhoz, hiszen fehér. A formája az leginkább a hűtőszekrényre hasonlít, mert kombi. És igazából nem gyűlölöm, hanem elfogadom, hogy az a dolga, hogy beférjen baromi sok dolog, hogyha kifolyik bele valami, akkor ne kapjak szívrohamot, hogyha kell, akkor beledobjam a gyereket koszosan, vagy a robogót, vagy amit éppen be kell dobni, van rajta vonóhorog, tudok rá tetőboxot tenni, kenut tudok szállítani a tetején, és egy morzsányi érzelem sem köt hozzá.
Mert a motorok iránt rajongasz, ennyi a válasz a történetre. Tehát de viszont motorból gondolom, biztos vagyok benne, hogy nagyon meggondolnád, hogy miért vegyek.
Igen, de hát a motornak viszont semmilyen észszerű dolga nincs, pláne azoknak, amiket én tartok otthon. Sőt, azokról inkább csak lebeszélnék embereket, viszont ott van egy autó, amihez nincs érzelmi kötődésem, mondjuk nem is vettem, hiszen örököltem, De...
Hát akkor eléggé kibújtál a kérdés alól. Mert ugye ez a kérdés akkor vetődik föl. Tehát nekem ez azért standard válaszom, mert hogy föl szokták tenni ezt a kérdést, hogy oké, Gyuri, figyelj, autót kéne venni, most mit gondolsz erre, mit gondolsz arra? Mondom, figyelj, amelyik tetszik. Tehát, hogy én nem tudok erre okosat mondani.
Igen, aki már aktívan gondolkozik arról, hogy milyen autót, annak nyilván érzelmi döntés lesz ilyen szempontból, hogyha már mert ennyire belemegy.
De ugye... vannak tetves technikai paraméterek, tehát hogyha mit tudom én, van 3 gyereked, akkor az MX-öt bármennyire is érzelmi döntés nem jó. Tehát ott már bejön egy ráció. Illetve a szerkesztőségben az egyfőre igen. jutó legtöbb autó az a Toyota Prius, ami hát nem az érzelmi húrokat pengeti az emberben.
Speciál 3... Hát...
Hogyha a spúrságot és a fillérbaszást a benzinen érzelemnek számolhatjuk, akkor oké, elfogadom, de minden egyéb esetben vétójoggal élnék.
Mondjuk mi azért kedvező helyzetben vagyunk, mert beleülhetünk időnként rendes autókba is, tehát olyanokba, amik tényleg képesek érzelmi húrokat megpengetni. És egyébként pont a tesztautókon is érződik, hogy van, amikbe szívesebben, tehát könnyebb rá vállalkozót találni, aki beül, elviszi, leteszteli, stb. És van olyan autó, amit nehezen.
Mikim, neked mi volt az utolsó tesztautó a Total Car-nál, amire azt mondtad, hogy ezt érzelmileg vittem el, és
Ez jó felvetés.
Na, azért, mert tökre, tehát én az új autókon azt érzem, hogy nagyon kevésben van érzelem. Legutoljára talán a Lotuson éreztem itt a szerkesztőség.
Igen, itt lapítottam közelében. A sarokban, mert így, nekem erre van egy-két nagyon könnyű válaszom a tavalyi évből.
Egyébként nekem pont az a problémám, hogy halnak olyan autótípusok, tulajdonképpen nevezzük így őket, amik tényleg igazi érzelmeket, meg igazi autórajongást keltenének, és nagyon megjelentek, nagyon elszaporodtak talán az ilyen kompromisszumos autók. Tehát például, ugye példának emléket, mondjuk itt van például a Roadster, ha valaki Roadstert szeretne venni, vadonatújat, hát a nagyon széles választék nem áll rendelkezésére, de nagyon fogynak a kupék is.
Milyen Roadsterek vannak most, várjál?
A Mazda MX-ö.
Alpine.
Az Alpine
nem Roadster, az kupé. Tehát
az BMW-nek gondolom van nyitott Z4-je.
Igen, az
Z4-je. Jó, de hát ahány kiló az? az csak névében Roadster.
Nem nagyon van. Tehát ez tehát volt az MG egy ideig, tehát az MG néven gyártották.
De annak az MG TF-nek az utolsó gyártás éve 2002 volt, talán 20 éve?
Na tessék, látom. Hogy... Még ez van meg nekem. Látom,
tehát, hogy az MG TF is kifutott már egy ideje. Egyébként, hogy válaszoljak is a felvetésedre, és ne kígyózzak ki előle, alapvetően ez a gondolat bennem azért fogalmazódott meg, mert hogyha tényleg elkezded kimaxolni az értelmi autóvásárlást, akkor hirtelen olyan árkategóriában találod magadat, amire meg már nem biztos, hogy tehát akkor meg szembe kerülsz azzal, hogy oké, de el kell kössek nagyon sok millió forintot. Mert ugye az észre autó, tehát hogyha felülöd azokat, hogy megfelelően tágas legyen, és most engedjük egy pillanatra 3 gyereket, mert az egy nagyon durva szűkítő tényező, tehát 2 gyerekkel majdnem minden autóba be lehet ülni, amiben van hátsó ülés, 3 gyerekkel hirtelen rettetesen leszűkül a piac.
Ezeket a dolgokat én azért hiszem el fenntartás nélkül a Gyurinak, mert neki 3 gyereke van.
Egyrészt, és 2 gyerekkel, meg tényleg, tehát hogy amikor még 2 kicsi gyerekem volt néhány év, amikor egy Lancia Y10 volt a nevemen, és az volt az autó. És abban befér az esernyő kocsi hátra keresztbe, befér a gyerekülés a hátsó ülésre, a 2 felnőtt előre is, hát nem egy nagy jószágról beszélünk. Na, de hogy, tehát hogyha elkezdett fölírni az ésszel autóvásárlás érveit, hogy megfelelően tágas, megfelelően megbízható, ne is fogyasszon olyan rettetesen sokat, tehát el is lehessen vele indulni messzire, ezen kívül akkor már legyen biztonságos, hiszen a gyerekeimet ültetem bele, és akkor azokat nem egy 50 éves plédobozba akarom tenni, akkor eljutsz odáig, hogy effektíve a mai piacon már ilyen 5 és 10 millió forint, tehát 5 millió alatt nem indulhatsz neki. Mert 5 millió alatt, ami már megfelelően tágas, megfelelően erős és megfelelően kényelmes, ha 5 millió alatt jársz, akkor már nem lesz biztonságos és nem lesz megbízható.
A Dacia Jogger az mennyibe kerül?
Még nem tudom, bár már ki van az állam, én nem néztem meg, de az pont az 5 milliós határ körül táncol, picit fölötte van már. Az utolsó Logic, mivel azok Logicból most már csak jó felszereltet lehet venni, azok ilyen 6 körül vannak. De, megmondom őszintén, a Logi nálam ebben elvérzik, mert az egy 10 éves konstrukció, amiben legjobb tudomásom szerint még függöny légzsák sincs. Tehát, hogy ha oldalról bebasz engem egy Range Rover, akkor nekünk ott eléggé reszeltek.
Hát jó, de az nagyjából mindenre igaz, ami nem egy másik Range Rover.
Nem. Hát azért az oldalütközést elég sok autóban elég alaposan tesztelik, és viszonylag jól megvédi a legtöbb autó egy szép nagy terepjáróval szemben is a belső utasokat, hogyha erre fejlesztették őket, tehát hogyha viszonylag újjak. És azért mondom, hogyha elkezded ezeket tényleg kipipálni, ezeket a tételeket, akkor eljutsz odáig, hogy egy viszonylag nagy, viszonylag új, és ezért aztán viszonylag drága autót kell vegyél ahhoz, hogy tényleg észre dönthessél. ha úgy futsz neki, hogy jó a keret 2/4 millió forint, akkor biztos, hogy el kell engedjél az észérveidből ahhoz, hogy tudjál olyat választani, amit meg is tudsz fizetni. Szerintem.
Ákos, ha jól sejtem, meg amennyire ismerem az életutadat, te még soha nem vettél értelmes alapon autót. Tehát, hogy te az érzelmek embere vagy, hogyha jól rémlik.
Milyen szerencse, hogy még nem ismerjük egymást olyan régen, mert egyébként volt ilyen, és tulajdonképpen egyáltalán nem bántam meg. És...
Hát de te a te életedet főleg Subaru és MX-ötök szegélyezik.
Leginkább igen, de ezek mellé kell egy olyan autó, ami értelmes.
Bár most van normális autód?
Én itt szeretnék óvást benyújtani. Az én könyvemben az MX-öt az egyik legértelmesebb autó, mert egyáltalán nem drága és tökre megbízható.
Tulajdonképpen igen, csak az ember sajnálja kint tartani. Meg kivinni, hogyha rossz idő van. Ez nekem egy ilyen érzelmi dolog.
Na pont ez volt, hogy az Ákos, nem tudom, valamelyik nap azért óckodott volna előjönni az MX-ötjével, mert hát, hogy a szemiszlik gumi, és hogyha már ez meg az van, akkor ott már...
Hát mondjuk a szemiszlik az valóban szűkítő tény, ez azt hittem, hogy a karosszéri állapotáról van szó. De igen.
Ez tényleg érzelmi dolog, mert hát ugye az ember úton útfélen lát szétrohadt MX-ötösöket.
Az 400-as az MX-öt?
Igen. Igen.
Van egy set 14-es 400-asom Toyotáról rajta téli gumival, érdekel?
Majd beszélünk.
Ez itt a Kajfer percek rovatunk.
Mert hogy az MR2-re, ami szintén 400-as, mert sztár lett mihez tengelycsonk, ezért aztán az MR2-re nekem volt egy szett téli gumim, eleve lemezfelnén vettem, aztán vettem rá alufelnit, de azon a nyári gumi volt, és a téli gumi rákerült a lemezfelnére, és ez megvan a mai napig.
Az a baj, hogy otthon áll szép BBS RA 375 felniken a patika állapotú téli gumim, csak lusta vagyok kicserélni.
Nagyon nagy kellene azokért a BBS-ekért. Csak lejárdázod őket, amikor megcsúszol a jéget.
Kérdez, ez furcsa, mert nekem az életem akkor egy picit megváltozott, amikor vettem egy ütvecsavarozót, egy krokodilemelőt, és úgy döntöttem, hogy az autók átgumizását azt behozom in-house üzletnek, mert úgy van, hogy az anyám autóját, a nővérem autóját, meg a saját autómat, azt én gumizom, és akkor meget úgy én vittem mindig gumishoz, és az tök rossz volt, hogy akkor jött a hideg idő, és egy vasárnapom ráment arra, hogy gumigarnitúrák le, kocsiba be, el a gumishoz, ott átgumiztat, kiállva a sort, visszapakol minden, vissza. Másik autó elmenni érte, gumikat belepakolni, és akkor ez három autóval, ez egy napos program technikailag, és akkor úgy döntöttem, hogy a tökömet fogok én ott sorbálni, meg pakolászni.
Inkább fetrengsz a hóban.
De nem kell fetrengeni, hiszen van krokodilemelő. Alátorod, fölpumpálod, letérdelsz, vagy akár googolhatsz is, ez a lehet, és akkor megvan, mit tudom én, 15 perc alatt, mert meg egy nyomaték kulcs kell rám a végén.
A megoldást úgy hívják, hogy 4 évszakos gumi.
Igen. És akkor mit kezdek azzal a rohadt sok felnivel, Miki? Tehát, basszus, ott
eladod
áll...
őket!
De jó, te most itt megpróbálkoztál az égéstér stúdiójában.
Egyébként nagyon eltérítettük ezt a beszélgetést, szóval mi volt az a józan autó, amit említettél, hogy nem ismerünk még elég régen?
Ajaj. Itt kell coming out-oljak?
Hát figyelj.
Ez egy őszinti adás.
Fiat Grande Punto, benzingáz.
Benzingáz? Oh! A mindenit. Erre nem voltam fölkét. Akkor mondtad, hogy Grande Punto, akkor az igazából egy nagyon jó kis Fiat.
Azt Grande Punto. És akkor ez a Maserati orru, amelyik ilyen kis...
Igen, igen.
Azt nem tudom, mikor jelent meg nagyon régen, de nekem máig meglátom az utcán,
2005-6.
És meglátom az utcán, és azt mondom, hogy
ez az, hogy nem látod az utcán, mert összetörték, szétrohadt, elpusztult, tehát abban már nincs túl sok szerintem.
Egyébként nem rohadnak, az
nem
a furcsa. Rohadnak?
Akkor miért nem látom az utcán, ennyire keveset adtak el?
Van azért belőle, szerintem nem figyelsz eléggé, rengeteg lehet. Van.
Sőt, én úgy tudom, hogy az még műszakilag is több jó, tehát hogy egy ilyen ajánlott dolog, csak valamiért periférián van a
Merfiát.
Egyébként igen, ez itt a probléma. Én is csak jókat hallottam róla.
Még az első szériában volt 1.9 JTD, azzal nagyon hasított a gép. A későbbi 1.3 JTD-vel sincsenek ilyen óriási nagy gondok, szóval alapvetően a dízelek is teljesen vállalhatóak. A benzinesek meg hát ugye voltak a szívók, azokkal semmi baj nem volt soha, még ugye ez az 1.2.8 szelep, ez még nagyon-nagyon régre nyúlik vissza a Fiatnál. Gyenge, az tény, meg nem érdemes forgatni, mert ott sincs ereje, de el lehet vele közlekedni, és voltak ugye a T-Jet motorosok is, amikben meg már tök jó erő volt, meg igazából ennek a kocsinak jó a futóműve. Én meglepődtem, de teljesen vállalható. Úgyhogy tulajdonképpen autóként sem értelmezhetetlen, de hát azért így gázzal, meg mit tudom én, tehát ez...
De melyik motor volt a tiédben?
Van, egy-kettő.
Van?
Ja, ez még meg is van neked?
Persze.
Na, és te gázosítottad?
Nem.
Oké, mert ez további kérdéseket vetett volna föl.
Nem, de egyáltalán nem volt hátrány, sőt, azért jó volt így 480 forintos benzinár mellett 270-ért tankolni.
És akkor mindig keresel egy gázos kutat valahol, és akkor úgy számolsz vele, vagy ahogy esik, úgy puffan?
Alapvetően ugye nyilván az embernek kialakulnak bejáratott gáztöltőhelyei, és rengeteg ilyen van egyébként. Ha pedig olyan helyre kell menni, ahol még korábban nem jártam, akkor egy googlizás, és megvan. Rengeteg kúton van LPG.
Ezt nem is gondoltam volna, ez ilyen elterjedt, mert mindig...
A CNG a probléma.
A földgáz a probléma.
Mondjuk igazából a CNG az úgy problémás, hogy azért tudjuk, hogy okosban meg szokták otthon oldani a gázóráról, a kompresszorral, hogyha
az
nagyon...
Az inkább az LPG, mert az LPG az...
Amelyik... Az LPG az nem jön a gázórából.
Az LPG-nek van a legtöbb köze a hagyományos gáz, PB gázhoz.
De nem a CNG-seket csinálták azt, hogy a garázsban robbanás veszélyes környezetben
hát
szépen...
A CNG ez a compressed natural gas, tehát az a földgáz nagy nyomással.
Igen, és azért kell hozzá a kompresszor, hogy bele tud nyomni nagy nyomással a tankba.
De szerintem is inkább a földgázosokban, az LPG-sekben inkább ez a PB gáz, a PB gáz palackból való átfejtés volt a
de az olcsóbra jön ki egyébként? Ja igen, olcsóbra
régen
olcsóbb
volt,
mert
támogatott volt, de most nem tudom, hogy
de a jövedéki adó az ugye más a PB gázra, mint a tankolt gázra, hiszen az üzemanyagnak minősítünk valamit, akkor automatikusan drágább lesz.
Nem mondok semmit.
Az a baj, hogy én
ez a kérem kapcsolja ki kategóriát.
Menjünk tovább.
Ez olyan, mint az én éneklésem.
Az Ákos itt szépen megy diszkréten az MX-öttel, lehajtott tető, könyök kint az ablakon, és az anyósülésen ott utazik mellette a PB gázpalacki. Beszélj az valahogy.
Anyósülés. Hát MX-ötnek lehet venni a csomagtartóra ezeket a jó kis külső csomagtartókat, arra izért föl gumipókozva. Ahogy a bringán
akkor
benne.
Akkor így, megyek disznóvágásra pörzsölni. Ja. Nem a fiatalomba tankolnám át. És az lehet, hogy a Margit körül tudott valaki PB gázról tankolja.
A nyári konyhában pont kifogyott.
Azt most én vele gondolok, amikor nem vagyok anyóségnál a tanyán, és látom a népeket biciklim szállítani a PB gázt, akkor lehet, hogy ők is Díz, vagy mi az LPG-s Bravo-val trükköznek titokban.
Ó, biztos. Biztos, hogy van valami. Tehát biztos, hogy van még ennek létező, mert a 90-es években ez nagyon ment, de tutira van.
Jó, de hát akkor minden ment a fűtőolajtól kezdve a szőkítésen át. Hát akkor ez volt a, hogy mondjam, a húzó ágazat.
Ugye szerintem ami miatt ez nem terjedt el nagyon, az pontosan az, hogy a 90-es években mindenki úgy járt gázzal, a zsigulival, hogy benn volt hátul egy PB gázpalack, azon volt egy reduktor, és így kb. Ennyi. Tehát, hogy nem volt túl gondolva, és hát ezek a gázrobbanós történetek is valószínűleg innen indulnak ki. Szerintem egyébként manapság egészen nyugodtan lehet gázos autót venni. Nekem több év és 50-60 ezer kilométer után is abszolút azt tudom mondani, hogy megéri.
Bár most fölment az ára, amennyire én tudom. Legalábbis a hivatalos benzinkutakon, tehát amit hivatalos ott, mintha úgy láttam, hogy 320 forint körül van.
290 körül van a legolcsóbb helyen, és 320 körül van az átlagára.
Akkor én drágát láttam.
A 320 se annyira olcsó már, de mondjuk a Fiat esetében egy literre fogyaszt többet, mint benzinből, tehát még nagyon bőven megéri.
Visszahozza.
De a beépítés költségét is visszahozza?
Ezt egyszer...
Vagy hogyha ezt valaki már elbukta egyszer, te akkor tudsz rajta nyerészkedni.
Nyilván úgy még jobban megéri, de ezt egyszer 12 évvel ezelőtt, amikor nagyon nagy fogyasztású autóm volt, mert minden nagyon rossz volt benne, és egyébként is nagy fogyasztású lett volna, akkor már próbáltam kikalkulálni. És akkor járakkal még viszonylag sok kilométerre jött ki. Valószínűleg most már jobban megéri.
Hány hengeres volt? 5. Hát, igen, jó, oké, és azt nem tudom. De egy ilyen sima, négyhengeres, egyszerű autónak simán megvan az átalakítása ilyen 200-250-ből hivatalosan műszakíztatva, tehát teljesen legálisan.
Uh-huh. Miki, te mondtad, hogy a Bravo az azért kopott ki, mert Fiat, és hogy neked van az a teóriád, ami mondjuk úgy azért nem egy nagyon ismeretlen jelenség, hogy az emberek bizonyos autókkal máshogy viselkednek. Tehát, hogy a sztereotípiák szerinted azért nem alaptalanok, mondjuk, amikor különböző német prémium márkáknak a sofőreinek a viselkedését vesszük, és te azt mondod, hogy igenis az autó az formálja a jellemet, vagy ami az én teóriám viszont, hogy lehet, hogy valaki inkább a jelleméhez vesz autót és imidzset.
Szerintem mind a kettő működik, de tény és való, tehát az a rész, amit az elején mondtál, hogy szerintem máshogy állnak az emberek egy drága autóhoz, meg egy olcsó autóhoz, tehát szerintem mindennel így vannak, hogy amiért sok pénzt adtak ki, az arra sokkal jobban vigyáznak. Tehát egy prémium autónál, egy igényesebb autónál nagyon odafigyelnek a karbantartására, míg például egy olcsóbb, kevésbé megbecsült márkánál könnyebben belemennek abba, hogy nem figyelnek oda rá, és azt mondják, ha bármi hiba előtt, persze, hogy az a hibája, hiszen ez egy olyan autó, amilyen. Tehát olyan márkájú.
Hát ez különösen akkor érvényes ez a szabály, amikor már elmúlik 10 éves, és az értéke között óriási különbség van. Ez nekem egy régi veszőparipám volt. Át mondjuk 10 évvel ezelőtt jutott ez először eszembe, amikor azt nézegettem, hogy vajon egy akkor 25 éves Mercedes miért ér sokkal többet, mint egy akkor 25 éves Renault, és miért van belőle mégis sokkal több az utcán. És ezt raktam össze, hogy valószínűleg jóval hamarabb eljön egy Renault életében az a pont, amikor már nem éri meg megjavítatni, mint egy értékét sokkal jobban tartó Mercedes életében.
Hát, mondjuk az értékét jobban tartó prémium autónál azért ott van egy nagyon durva áresés, minél
van,
drágább
meg
az autó.
Azóta tehát sokat változott a világ. Tehát műszakilag javíthatóság szempontjából egy 85-ös Renault és Mercedes között nem volt még akkora különbség, és ezért volt ez talán egy látványosabb történet. Azért a mai technológiai színvonalon a javíthatóság kérdés egy nagyon izgalmas féregjárat, amiben nem is tudom, hogy majd mit fogunk gondolni 20 éve arról, amiket most gyártottak, bár azt szokták mondani, hogy mindig megjönnek a megoldások. Az újkorukban megoldhatatlannak tűnő technológiai gubancokra
nem
is.
Nem tudom, hogy emlékszel-e arra a Porsche Cayenne-re, amit az Anti akart használt ezben feldolgozni.
Há, hogyne? Azóta is örülök rajta.
És hát ugye az volt, hogy odament, és nem indult, és igazából az derült ki, hogy az egy hatalmas csapda, és akkor elmondta, hogy igen, a Cayenne-ből jó eséllyel nem lesz soha veterán, mert amelyik csúcsmodellt érdemes lenne megőrizni, azokban olyan műszaki gondok merülnek föl, mint az elpusztuló légrugók, hogy még bőven azelőtt, hogy a veteránkort elérnék, a bontóba kerülnek, mert sokkal előbb válna a javításuk gazdasági totálkárra, baleset nélkül is, mint hogy az értékük elkezdene egyszer fölfele menni.
Nézd, ezt a 140-es Mercedesre is mondták, a totálkár hasábján is voltak ilyen cikkek, amik erről szóltak.
Akkor
hogy
azok egy rosszul öregedő cikkek voltak ezek szerint?
Hát most arra veterán lett a 140-ből, fölment az értéke, és most megkeresik a szépeket belőle, és belátható összegekért cserélnek gazdát. Úgyhogy az az igazság, hogy ez egy olyan folyamat, ami elől nehéz elugorni, inkább az az érdekes kérdés, hogy hány darab marad meg. Mert nem mindegy, hogy valamiből 20 megőrzött példány lesz, vagy 20 ezer.
Igen, szerintem a kulcs is pont itt van, hogy amíg lefele megy az autónak az ára, mert ugye öregszik, addig ugye egyre annál rosszabb, drága alkatrészeket megvenni hozzá, viszont amikor elkezd fölfele menni az ára pont a veteránítás miatt, akkor lehet, hogy jobban megéri megjavítani, és azt a pénzt beletenni, amit mondjuk 10 évvel korábban nem tettek volna bele, hiszen akkor még a gazdasági totálkárhoz vezetett volna, így viszont az érték megőrzéshez járul hozzá.
Mi az a 15 év körüli luxusautó, ami szerintetek 15 év múlva fölfele fog menni árban, és amihez mondjuk már most megéri betárazni egy-két jó olcsó bontott légrugót, mert aztán azt majd feláralhatom el?
Szerintem a Bengal 5-ös és 7-es. E60 és E65 mindenféleképpen. Most 1,5 milliótól van szerintem E60, E65 sem sokkal drágább, és szerintem az egy abszolút modern klasszikus, ugye az iDrive-val, meg azzal a formatervel.
A 7-es? Mármint a Bengal 5-ös?
A Ronda.
Igen, de hogy a Bengal 5-ös, az szerintem egy remek forma. Azt én néha szoktam nézni, én sétálok valahol, amin egy jó felni van, meg egy jó extrázott darabok, és nézem, hogy ó, basszus, ez milyen jól eltalált. Ó, az a lámpa, hogy beérett. De a 7-esen mindig azt láttam, hogy jaj, kár volt igen. Ránéznem. Jaj.
Igen, igen, de gondolj bele az Aston Martin Lagondába, aminek nincs jó szöge, de annyira különleges, hogy megfizetetlen pénzt ért újkora óta mindig. És egyetértek, és én pedig az ezzel egykorú MNC-t mondtam volna.
De az Aston Martin Lagondának soha nem volt olyan áresése, hogy beesett volna, mit tudom én.
Jó, igen, oké, nem jó példa. De abból a szempontból érdekes, hogy önmagában az a, a formaterve egy idő után a csúnyából átmegy kuriózumba. Na, erre akartam kilukadni. Tehát vannak autók, amikre újkorában tök bátran elmondtuk, hogy fú de ronda, és nem szépül meg az idővel, viszont átmegy érdekességként, és kor, tehát ahogy mondjam, a korra jellemző tárgyként, és a veterántartásnak az egyik legfontosabb funkciója pontosan az, hogy egy adott kort hívunk vele elő.
Akkor azt mondod, hogy a SsangYong Rodius az én nagy kedvencem, az lesz majd 40 év múlva az, ami most a T1-es transporter?
Hát ezt nem.
Amiki úgy csomálja a fejét, hogy mindjárt
De várjál. Amikor kijön egy új sorozat, vagy egy új moziműsor, amit valamilyen korba helyeznek bele, mostanában nagyon rászoktak arra menni, hogy olyan autók legyenek az utcán, meg olyan melegítőkbe szaladgáljanak az emberek, meg olyan zenéket szóljanak a rádióban, amik akkor ott szólhatnának. Persze ezek ilyen elképzelt 80-as évek, meg elképzelt 60-as évek, de mégis. És szerintem a Rodiusnak kiváló szerepe lesz ebből, mert mindenki fogja mondani, hogy aha, igen, tényleg 2009-ben, ez mennyire onda volt, emlékszel? Tehát, hogy egy kiválóan fölidézi 2009-et a Rodius formája.
Valamiért biztos... haragszol 2009-re úgy.
mennyire jó, hogy nem ilyen volt 2009.
Ugye?
Milyen traumák értek titeket 2009-ben? Jó, a Miki már elmondta, velem kellett együtt dolgoznia. De a többieknek?
De ez csak, igazából lehet, hogy a Rodius időszakát most rosszul satszoltam meg, de hogy tehát ez csak egy hasból jövő példa volt. Amire utalni akarok az, hogy a Rodius sosem lesz szép autó, lehet, hogy vágyott autó sem lesz, de egy kor emlékeként kiválóan működni fog.
Működne, csak szerintem ugye az a baj, hogy mondjuk a veterán szempontból nézzük, akkor nincs neve. Tehát nem hiszem azt, hogy egy SsangYongra bárki úgy rácuppanna. Tehát emiatt nem nagyon, tehát ritkasága ellenére. Tehát ugye szoktak abba a hibába esni, hogyha egy veterán jármű ritka, akkor az értékes. Nem. Mert az is fontos, hogy az a veterán jármű keresett, érdekes legyen valamiért.
Hát vagy legyen egy kulturális,
felkapott legyen,
kulturális beágyazottsága.
Így van.
De az meg annyira esetleges, mert hogyha mondjuk készülne egy kultfilm, amiben hirtelen egy Rodius vagy egy SsangYong Musso lesz a nagyon menő főszereplőnek a járműve, akkor az egyből be tud ebbe csúszni. Tehát például a DeLorean is ebből lett igazán keresett dolog, hogy egy filmben egy nagyon fontos szerepet, nem, egy három filmben nagyon fontos szerepet kapott, és ettől hirtelen egy nagyon értékes dolog lett.
Ez a Ford Anglia tipikusan a Harry Potter 2-ben.
Vagy mondok egy a Rodius szempontjából még eklatánsabb példát, Pontiac Aztec, ami szintén egy borzasztó ronda autó.
És a Breaking Bad... Komolyan annak fölment az ára?
Hát minden esetre most már ott tartunk, hogy emberek azon gondolkoznak, hogy nem is a ronda ez is, hogy egy csomó olyan ötlet volt benne, ami megelőzte a korát, és azóta mások elkezdték koppintani. Tehát, hogy elkezdett ázsiója lenni az Aztéknak.
Akkor lehet, hogy aki tudom én, a Breaking Bad előtt beruházott egy ilyenre, az aztán jobban száll ki belőle.
Hold biztos.
Most gondolkozom még ilyen autókon, ugye a Harry Potter, Ford, az, amiben ugye az volt a sztori, hogy azzal a megbűvölt Forddal mentek Roxfordba, ez az az autó.
Pontosan.
Az a repülős autó. Belezuhantak a fába. A fűzbe.
Igen.
Igen.
És az egy olyan autó volt, amiből végtelen mennyiségű volt fillérekért. Egészen addig, amíg meg nem jelent a film, és nem lett egy felkapott, vágyott dolog.
És gondolkozom, hogy mi az, ami még esetleg kaphat egy ilyen lökést. Hogy a James Bond menekül mondjuk egyes Ignisszel, akkor az még befuthat nagy karriert.
Hát, hogyha azzal fog menekülni, akkor biztos vagyok benne. De nem fog azzal menekülni.
Vagy sőt, akkor a James Bond Mondeo, ami a nem tudom, 2009-es vagy melyik Mondeo, amikor Daniel Craig ment a reptérre. Hát ugye az az autó abban a filmben mutatkozott be, hiszen ott bejelenés előtt
az a baj, hogy túlságosan sokszor meg újra néztem azt a filmet, mert imádom, hogyha nem a reptérre ment, hanem az Ocean View villába, vagy mi ez?
Ajjajjajjaj! Így mekkora ampert kaptam.
Na, de hogy simán lehet, hogy így lesz, bár egyébként szerintem pont a James Bond filmek ebből a szempontból azért nem annyira stimmelnek, mert ott nagyon-nagyon sok évtizeddel ezelőtt elkezdték úgymond a hőst tudni, hogy milyen autóban ül, és volt az asztonos korszak, aztán a BMW-s korszak, aztán megint az asztonos korszak, és bár előfordul, hogy valamilyen üldözéses jelenethez vagy máshoz beültetik egy hétköznapi autóba, volt valami AMC, és amivel egy ilyen fura dugóhúzós ugratást csinált valamelyik Roger Moore-os filmben, vagy lehet nem is AMC volt, hanem Chevy Vega, nem tudom. Ez az, hogy már föl sem tudom idézni, mi volt az, Mert amire ki akarok lyukadni, hogy ezek az autók ettől még nem lettek különösebben ismertek. Az Alfa 159-ről sem az fog eszebe jutni, hogy nem tudom, melyik James Bond nyitányában azzal üldözték a rossz fiút.
Ez azért határeset, mert mondjuk az Omega-nak megcsinálta az image-ét a James Bond. Mondjuk a Sony Vaio laptopoknak nem csinálta meg az image-ét a James Bond, vagy Ákos, te mint a téma szakértője, javíts ki, ha tévedek, de...
Vagy az Ericsson telefonoknak megcsinálta?
Nem, ott, az is Sony volt, igen.
Aha. De volt Nokia is. De annak sem mondjuk, de...
Most is Nokia van.
Aha, nem láttam a legújabbat,
úgyhogy éppen tennap este néztem meg, fölvillan benne egy Nokia felirat, talán kétszer is.
Király, király. Hát igen, Vaio már nagyon-nagyon sok éve nincs, úgyhogy azt már elmondhatjuk, hogy annak nem csinálta meg az utat jó, a sikerhez.
Van megfejtésetek akkor, hogy egy ilyen filmszerep mikor tudja megcsinálni egy tárgynak a kultuszt?
Valószínűleg akkor, ha magában a filmben fontos szerepe van, mint a Breaking Bad-ben az Azték.
De akkor most kezdjem el nyomasztani a nővéremet, aki ugye forgatókönyvíró, hogy egy fehér Opel Astra kombit suvasszon bele valamelyik munkájába, hát ha elkezd szaladni az ára az egy négyekoteknek?
Egy nyári kaland negyedik évad, vagy mi?
Az a baj, hogy basszus, szerintem most egyébként, mint hogyha a Zambó Jimmy sorozaton dolgozna.
Hát oda beleillik egy fehér asztal, ne is haragudj.
De az Jimmy Astrával, a Mercedes kell, barátom. Az
na jó, de hát
Mercedes.
A fehér zongorát is vinni kell valamiben.
Hát az Astrába azért a zongora nem fér be.
Ha lecsavarozzuk a lábait, please.
Nő, kipróbáltam az Astrának már a kapacitásait minden irányba, és azért mondjuk ledöntött ülésekkel, hűtőszekrény simán, mosógép simán.
Ez milyen Astra?
G-Astra.
Ja.
Robogók
simán. Az a helyzet, hogy nekem a zenész autó, ott kezdődik, hogy egyetemistaként ültünk a kocsma teraszán már megfelelően beizmozva.
Karaoke előtt vagy után?
Nem, ez... De várjál, ugyanis ez az a fajta kocsma volt, ahol természetesen zenés mulatozás folyik, és amikor megjött a zenész elvtárs, akkor az úgy nézett, hogy begördült egy 1005-ös zsiguli, megállt közvetlenül a terasznál, kiszállta a hatalmas szakállas pofa, már láthatóan ittasan, és a hátsó ülésről húzta elő a szintetizátort, amivel akkor...
Há jó, de a szinti azért az nem egy zongora, barátom.
Oké, de akkor is zenész autónak simán beleillik szerintem egy kombi.
Hát jó, de hogyha a zenész szájharmonikázik, akkor igazából egy MR2-vel is tudja vinni a cuccait.
Hát sőt, abban még egy hegedű is befér akár. Prácsa.
Úgyhogy, jó, akkor azt nem fejtettük meg, hogy miből lesz, vagy mi kell ahhoz, hogy...
Szerintem karakter kell neki. Még a Ford Angliának is van karaktere. Tehát az nem baj, ha egy más úton is fölfuthat, de szerintem az kell, hogy legyen egy kis karaktere az autónak.
Hogy megjegyezhető legyen. Igen, ez igen, valószínűleg nagyobb, mert ez az Aztékra például
tökre. Túl tömegautó legyen. Így aha, van. Tehát ez igen. Még az Aztékra is igaz, hogy karaktere van. Az Angliának is van egyfajta karaktere.
Azzal a hátra csapott, hátra szélvédővel.
Igen. Igen, így van. Ez szerintem adom. Azért is választották. Tehát nem egy minit tettek be, mondjuk. Tehát ezzel el lehet játszani ezzel a gondolattal, hogyha mi lennénk a rendezők, akkor például mi mit tettünk volna bele korba, abba a filmbe, mondjuk ilyen Harry Potter autónak.
Aha. Hát egyébként az olasz melóba is valószínűleg a Mini pontosan a karakter miatt került bele, hogy amiben nem gondolnál, hogy aranyat lopsz vele, mivel az arany ugye baromi nehéz, hogy pont olyan autó.
Hát ez jó pár égéstérrel ezelőtt volt téma az aranysúlya.
Igen, de most igen. Így bevillant.
Igen, de hát ahhoz igazából egy nagyon durván tuningolt kamasz kéne, vagy nem tudom, hogyha valójában el akarod vinni azt a mennyiséget, vagy valami alvázas rettenet.
A V8 még a kamaszban is V8, úgyhogy...
Gajdán Miki ráakaszt pár kompresszort.
Ez az. Hengersoronként egy-egy izé, íton
töltő. Hengerenként. Mint a hajómotorokhoz.
Tehát mert mit számoltunk, hogy egy teljes doboz méretű aranytömb az hány kiló?
Azt számolgattuk, hogy kb. Ilyen, valahol 36-37 centi, tehát két arasz mondjuk, élhosszúságú kocka, tehát egy kb. Ilyen nem túl nagy kockáról, az egy tonna.
Már pedig azokban a minibe többet is tettek ennél.
Hát igen.
Én mindig tudtam, hogy valami simlis dolog van ebben az Olasz Meló című filmben.
De nem egy dokumentumfilm, hát te is elhitottál. Jó. Akkor ha most gyorsan váltsunk egyet, most rátérnék a saját témámra, szintén így valamennyire köthető a luxus autózáshoz, hogy én talán a hét elején, hétfőn írtam meg azt a cikket, vagy hát akkor jelent meg, hogy az autók fabetétjében mennyi a fa. Be is lesz linkelve a leírásba, és ott ugye megírtam, hogy ott igazából a fabetét, hogy a tényleg fabetét az a fabetét, akkor az egy nagyon ilyen milliméter vagy az alatti vastagságú furnér, amit fölvisznek egy felületre, ami lehet alumínium, műanyag, akármi, és az úgy szépen bepatintgatják, és arra teszik rá azt a nagyon szép fát. Még el tudom képzelni, valaki azt hiszi, hogy tényleg egy deszka van oda befaragva. És ugye ezt a tévképzetet erősítette annak idején az a legenda, amikor a BMW elindította az első Bengal 7-es kapcsán az individual programját, amikor nagyon a user paraméterezhette a kocsiját, és akkor volt, hogy Karl Lagerfeld, a divat tervező, a legenda szerint a vállán besétált azzal a fával, amire azt mondta, hogy srácok, ő ebből szeretné a fabetétet, és az nyilvánvalóan nem igaz, hiszen ha te egy rönköt beviszel, abból a BMW nem fog tudni furnert csinálni, mert az olyan szabályos alakú fa kell, amit aztán úgy késelnek nagy gépekkel, és aztán utána abból készül egy köteg, és abból egy szakember forgatja össze, hogy annak hogy kell lennie, és abban a cikkben belinkeltem csomó luxus autónak a belterét, ahol viszont elmebeteg módon van megcsinálva, hogy a mintázatok, ahogy futnak, hogy még pont nem intarzia, az intarzia az ugyanaz, amikor különböző fafajtákból, meg különböző futószálirányból raknak ki geometrikus formákat, és azok szinte ilyen térbeli kiugrásúak lesznek. Nem rémlik most olyan autón be ilyen intarzia került volna, így dedikáltan ilyen sok labból összekombinálva, de a Bentley-k meg a Rolls-oknak a belsejében ott már nagyon-nagyon annak a határesete van, ahogy ezzel játszanak. És ott, ha megnézzük alaposabban azokat a képeket, ott látszik, hogy ugye most, ugye, aki videón nézi, aztán látja, hogy amikor a fa így szétterül, akkor ott egymásnak ott két tükörképe kerül mintába, és hogy azok a tükörképek hogy jönnek egymás után, az a bútorkészítésben is ott látszik, hogy azzal valaki komolyan foglalkozott-e, hogy a minták, ahogy egymás mellett vannak, hogy azoknak a sorrendje, hogy azokat összehajtókat vagy a végén nagyjából kijönne a fa, hogyha ezt érzed, akkor van az jól megcsinálva. És ott teljesen eldobtam az agyamat, ahogy beleástam magamat ezeket be a nagy felbontású képekbe, hogy ott milyen odafigyeléssel készülnek ezek. Az teljesen döbbenet.
Én majdnem küldtem neked fotót a Mininek a réteget lemezből készült műszerfaláról, ami fal és réteget lemezből van. De ehelyett most nekem az ügyében, hogy van valami favágó sorozat most valamelyik ilyen streaming szolgáltatón, és abban volt egy olyan jelenet, hogy már eladta a fát, csak mutatta neki a fatelepes, a feldolgozó, nem is malom volt ez, hanem kifejten egy feldolgozó telep, hogy most az a menő, hogy áramot vezet a fába, és ettől ilyen fraktál alakúan kiég benne. Mert hogy tehát beletesz egy vasat valahova, és akkor másik irányból, és ahogy átmegy a fán, az áram úgy kiégeti, és ami egészen elképesztő minták jöttek, és így leesett állani, néztem, hogy basszus, ilyen kell?
Akkor a Minithez szerzel olyan fát, megküldöd árammal, elvisszük a gatteroshoz, az vág belőle furnért, aztán majd szépen otthon leokosítjuk.
Különben egyébként a Mini műszerfalát behelyettesíteni mással nem lenne nagy trúvány. Ez tényleg szó szerint egy fal. És van három darab fém konzol van a hátulján, amikre szárnyas anyákkal kell becsavarozni a helyére. Tehát, hogy kiveszed, leméretezed, legyártod másból, beleteszed a három műszert, ami a kilométer óra a fordulatszámmérőben.
Azért, amikor fa műszerfalat gyárt az ember egy autóba, érhetik meglepetések.
Na.
De nem kell legyártani a műszerfalat.
De én gyártottam magam fa műszerfalat. Trabantba sikerült. Mahagóni borítású réteget lemezből műszerfalat, mert föl kellett tuningolni a Trabantot, és tettem bele, azt hiszem, hogy Fiat 131-esnek, vagy minek a műszer egységét szereztük meg, azt építettük be, meg rádiót építettem bele. Persze gond volt, hogy 6 voltos volt a Trabant, meg ugye a műszer fal is, vagy a műszer egység is 12 voltos volt. Tehát kellett
meg
a
kell
Trabantba...
Meg kell duplezni a...
Kellett bele, nem, hát én egy ilyen trafót tettem bele, akkor még lehetett egy ilyen trafót kapni a Trabanthoz. Apró problémája volt, hogy ciripelt folyamatosan, mint valami.
De így akkor tücsök. Dupla fényerővel világított a hátsó lámpád?
Nem, mert az nem az... Kétféle ára, két feszültségű rendszer volt az autóban. Az autó maga 6 voltos volt, de a műszerfal, meg a műszeregység, meg a műszerfalban levő dolgok, például a rádió, az 12 voltos.
Na és hol akadt el a projektben? Mondtad, hogy nem könnyű.
Hát egy csapda volt, hogy ha belenézel egy Trabantba, meg én is ugye belenéztem a saját Trabantomba, meg ott ültem benne, tekergettem a kormányt, nekem úgy tűnt, hogy ez a műszerfal, ez sík. Majd amikor beletettem ezt akkor mondtam, hogy hát semmi gond, fogunk egy deszkát, egy szép deszkát, ez tényleg ilyen mahagóni, ilyen hosszanti mintás mahagóni, szerintem mahagóni furnér volt a tetején, a külső része, Kivágtam szélességbe, elkezdtem rá vágni a lyukakat, majd kivettem a Trabant műszerfalat, betettem, és valami nagyon furcsa volt a tudományos helyzet, mert kiderült, hogy a Trabantnak domború a műszerfala. Tehát befelé domborodik az utasok felé. Így ez a sík műszerfal, ez így eltávolodott tőlem, főleg a közepén nézve. Szerintem egy olyan 10 centis domborulat van a Trabiban, ami szemben, vagy úgy szemmel nézve nem látszik. Tehát ha lett volna eszem, akkor oda teszek egy közönséges deszkát, egy tetőlécet, vagy valamit, az ugye mindjárt kimutatta volna ezt a kanyart. De itt látszik, hogy milyen a szemmértékem. Én meg voltam győződve, hogy a Trabantnak tök egyenes a teljesen sík a műszerfala, ezért teljesen egyszerűen kiváltható egy deszkával. Hát kiderült, hogy nem. Ami ugye azért is probléma volt, mert így, hogy közelebb került a deszka, ez azt jelentett, hogy a szélvédő alját alkotó lemez, meg ott a tűzfal között kisebb lett a távolság. Tehát ott azért már játszani kellett, ha jól emlékszem, hogy beférjen például a rádió, amikor így bedugtam a műszerfalba, hogy ne koppanjon föl a tűzfalon. Igen.
Tehát ezért kellett volna, hogy a Trabant eredeti műszerfalát kivenni, alátenni egy műszaki furnért, és azt lefurnírozni a mahagóni furnérral.
De én azt hittem, hogy a fa műszerfalak azok fából vannak. Akkor még azt hittem.
Mondom, a minibel abban is van, de az kivétel.
Tehát azt akkor igazából a...
Meg ez amúgy is 50-es évek tudjuk. Technikája, tehát na. Még hogyha az a műszerfal nem is az 50-es évben, én miniben volt eredetleg.
És egyébként, hogyha Gajdán Miki most lenne fiatal és bohó, akkor most az autójában nem mahagónit akarna tenni, hanem egy rohadt nagy érintőképernyőt.
De nem, hát a mahagóniban pont az, hogy akkora lukat vágsz rá, amekkora pont befér az a kis tablet, amire aztán az OBD2-ről kiviszed a motor adatait, és kész az új műszerfal.
Mondjuk a Trabantban kevés OBD volt, ha jól emlékszem.
Mutathatta volna a sebességet, de... meg azt, hogy gyújtás van.
De egyébként jó. Ez lett volna, de egyébként tök igaza van a Gyurinak, mert ez lenne a nagy varázslat, hogy megcsinálni a Trabantot úgy, hogy a digitálisan kijöjjenek ott szépen a megfelelő adatok. Tehát rátenni olyan érzékelőket, olyan jeladókat, hogy tényleg az, és összehozni a kijelzéssel, hogy ilyen már az S-osztályba érezze magát az ember. Trabantes.
Tehát nyilván nem tudnám megcsinálni, de nem tűnik ez olyan őrületes feladatnak betenni egy különböző szenzorokat a hőfokokhoz, pedálálláshoz, gyújtáshoz, és akkor azokból már nem olyan nehéz összehozni dolgokat, még fordulatszámot, meg egyebeket.
Szerintem itt a jelre való alakítás probléma legalábbis nekem az lenne az, hogy tehát jó, hogy jönnek a jelek, de abból hogy lesz egy grafikus megjelenítés. Tehát, hogy hogyan tudom kirakni egy tabletra, vagy akármire, hogy az
én
egy kilométerről...
Ákosra kérdően nézni.
Én is Ákosra pislogtam közben. Van válasz? Hogy hogyan lehet, mondjuk jön egy gyújtásjel, ami mondjuk a megszakítóról jön egy jel, amit akár elektronizálni is tudunk. Tehát jön egy lüktetés, ami mondjuk a fordulatszámmal arányos, hogy a Trabantban pláne, mert ugye minden fordulatra van gyújtás, de ezt meg kéne jeleníteni képileg egy tableten. Mint egy fordulatszámérő. Tehát léteznek erre programok, vagy bármi, hogy egy ilyen jelet hogyan lehet?
Én olyannal találkoztam, ami realitás és valóság, hogy egy motorvezérlőt, egy különálló motorvezérlőt ráprogramoznak egy motorra, egy autóra, és akkor ahhoz már van egy olyan szolgáltatási rendszer, amin keresztül tudsz te akár egy táblagépen keresztül bármit nézni.
Egyre visszább lépek, hogyha OBD2-es a gyári motorvezérlő, azt is meg tudod csinálni, hogy abba teszel egy jeladót és egy vevőt a tabletbe, és akkor a gyári motorvezérlőből is ki tudja olvasni ezeket az adatokat. Egy dolgot nem tud kiolvasni, mert azt nem tudja a gyári motorvezérlő, hogy mennyi benzin van a tankban. Úgyhogy azt kell külön megmondanod a tabletnek valahogy.
Na, az viszont nehéz, tehát oda betenni egy szintérzékelőt, és annak a jelét valahogyan kihozni.
Hát az betted ki, előjön a kábel, csak azt neked kell megfejtened, hogy tudja meg a program tőle.
Igen, mondjuk egy Trabantban, amiben...
Egy léc van, igen, egy mérő léc van.
Én itt az előbb azért voltam egy picit elakadva, mert így azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen miért van erre szükség? Tehát, hogy tehát nem elég kifúrni abba a fába simán a gyári műszereket, és kész?
A Trabantban elég, sőt, a Trabantban egy bicikli sebességgel is elég lenne, tudod, a kis mágneses a keréken forog. Megadod neki a kerületet, és kiírja, mennyivel mész.
Ugyanaz a szükség rá, mint a mahagónira. Jobb kedved lesz tőle. Hogyha erre porcosodik, akkor az kiszolgálja ezt az igényedet.
Én egyébként szükség, és ezért is van ez a háttéripar a programozható motorvezérlőknél, a szükség erre motorcserekor merül föl, amikor a gyári műszerek hirtelen teljesen ismeretlen jereket kezdenek kapni.
Basszus, apropó, Trabant, motorcsere és gyári műszerek. Az erőmérőben a versenytrabant...
Amennyire állat volt már?
Ezt a rohadt istenit. És hogy annak a...
És hogy milyen őrületes szívás volt azt megmérni, az valami 2,5 óráig volt benne az autó.
Igen, ott ugye annak a építésében, meg munkálataiba gépátvétel Gábor, mint kiváló Total Car és Total Bike közeli ember, aki ugye a Total Bike 24-en is a műszaki dolgokért felel, ő abban részt vett, és ott volt a forgatáson is, és ő is mesélte, hogy szívás volt, de a végén mindenki boldog volt.
Hát, amit az autó kiénekelt, az elképesztő. Teljesítményben is, hangban is, tényleg le a kalappa.
De ott ugye a versenyfutó műgeometria miatt volt szívás a mérés, hogy rá tudja tenni az erejét a görgőkre?
Igen, elsősorban emiatt. Alapvetően az van ezekkel a görgőkkel, hogy akkor tud benne, tehát nagyon fontos, hogy megmaradjon a görgőben az autó, és ne kezdjen jobbra-balra menni, hanem egyenesen menjen. Mm. Egyenesen viszont akkor fog menni, hogyha rendesen közútra egyenesre beállított futómű van alatta, ami egy slalomra fölhúzott versenytrabantnál nem annyira jellemző, mert ott pont az a jó, hogyha nagyon kanyarodik az autó, tökre nem kell egyenesen menni egy slalomban. Így viszont, ha nem tud rendesen egyenesen menni, így a mérőpadban bent tartani, és hát azért ne felejtsük el, hogy most padlógázos mérésről beszélünk, erősebb autónál, tehát hogy ilyen 280-as tempók is vannak, mert nincs légellenállás, tehát hogy gyakorlatilag csak a hajtásláncnak az átétel sora szabja meg, hogy mennyi lesz a sebesség. Ezért aztán egyáltalán nem mindegy, hogy tényleg benne marad-e az autó, és ezzel volt a küzdés, hogy ne akarjon feltétlenül kitáncolni a onnan a görgőkből, de végül ezt sikerült elérni, nem történt semmi baleset, bennmaradt, megcsináltuk. Hát én csak a hangot vettem föl, szóval hogy a hozzáértő szakemberek megcsinálták.
Basszus, ezek a mérések annyira parák. Ugye csomó videó van a neten, amikor eldurran a motor, és ott valakit megöl a kirepülő alkatrész. Emiatt én mindig picit aggódva nézem az erőmérőt. Illetve a másik, amikor a...
Várj, amikor tegnap erőmérőforgatás volt, és amikor ezt a parámat felvetettem a Németi Petinek, aki ott a technikus, akkor a falra mutatott mellettünk, hogy az a luk, az egy elszabadult kardán.
És mekkora volt az a lyuk?
Hát a löklöző zsírral bemegy a kezed.
Amikor a Sipos úrnál a Piaggio versenykvarcunkat mértük, ami, hogy mondjam, egy brutális, hatlóerős, mondjuk 90 vagy 80 kilós robogó, ott is olyan rossz érzés volt, hogy ott nem tudom, hogy néztem, hogyha ez itt valahogyan kiugrik onnan a görgőből, és az a keret, ami elvileg ott kéne fogja, de tehát azt a sipiék hegesztették oda, abból kiugrik, és ott rajta ül egy ember, aki Supermanben repül majd vele együtt, és az ott hol áll meg, vagy milyen károkat okoz, ott nem voltam nyugodt, és akkor én meg ott sétáljak körülötte, és videózzam, jaj, az... Nem volt megnyugtató.
Tényleg, tehát nagyon komoly erők dolgoznak itt, ezért, és ez a félelem ez bennem is bennem van, amikor ott állok az autó mellett. Sőt, én általában bent ülni szoktam, mert onnan veszem fel a hangját.
Tehát van légzsák.
Jó, de hogyha a lábam közelében ott elől fölrobban egy motor, a légzsák nem sokat fog védeni.
Ja, azt az elszabadulásra gondolsz.
Érdekes mondani, az elszabadulástól nem félek annyira. Tehát, hogy pontosan elég profik azért ezeken a helyeken, természetesen ott a Korbelnél is, hogyha egy autó nem felel meg annak, hogy biztosan azt tudják mondani, hogy nem fog elszabadulni, akkor nem mérik meg. Tehát a Trabanttal is azért tartott ilyen sokáig a mérés, mert újra és újra leálltunk, és megpróbáltuk újra elérni, hogy ne akarjon kiugorni. Mert azt, hogy egy autó bizonytalan és ki akar ugorni, azt már kis terhelésnél is érzékelni lehet. És hát ráadásul náluk megvan az a megfelelő tudás és tapasztalat, mert nem tudom hány ezer mérésen vannak túl, hogy érzékelik is. Úgyhogy ebben a szempontból én nem szoktam félni. Engem inkább, mert azért most ez egy dolog, hogy beülod, amit tudom én, egy 5 éves, nem tudom, még majdnem garanciális új autó, de hogy tennap is mértünk olyan autót, amit 1972-ben gyártottak, és most akkor pörgessük. Hát végül is nem leszabályozásig pörgettük, nincs is benne leszabályozás, de hogy olyan fordulatokon használtuk azt az autót, ahol az elmúlt 20 évben nem járt. És ilyenkor mindig felvetül az emberben a kérdés, hogy oké, és mi fog történni ezeken az ismeretlen vizeken? Tehát, hogy ez egy kicsit tényleg olyan, mint amikor így, nem tudom, beülsz egy csónakba, hogy akkor menjünk ki a túra, ahol nem tudod, mi vár rád.
Nekem az jutott eszem, amikor a bácsi el akarta adni a Vétek, bár lehet, hogy azt már meséltem, a Vétek Hondáját.
És a vevő
ismerte az autót, és túlnyomta azon a bizonyos kb. 5800-as fordulaton. És akkor bácsi megjegyezte, hogy jé, ez így tud menni, akkor nem eladó.
Várj, ez egy régi vicc, vagy ez egy true story?
Lehet, hogy rosszul meséltem ennek, ugye az a dolog. Nem, ez egyébként megtörtént történet. A bácsi nem tudta, hogy a motor tovább forgatható 5008-nál, és ott teljesen megváltozik a viszony. Ez egy 160 lóerős Vétek Hondája volt, Vétek Civicje. És azon úgy közlekedett, hogy 5000, tehát közlekedett vele, majd, de a vevő tudta, hogy mit tud az autó. És
hiszen miért akarta volna egyébként megvenni?
Így van, hát ő pont egy ilyet akart megvenni, és ő túlnyomta azon a határon, és a bácsi akkor szembesült vele, hogy tulajdonképpen milyen autóban ült eddig. És innentől kezdve elállt az eladási szándékától.
És akkor onnantól kezdve a bácsi Boy Racerre változott, és csak 5600 fölött kezdte el használni?
Hát lehet, hogy nem volt megelégedve az autó, hogy ez nem is megy igazán, és utána rájött.
Utána lehetett látni.
Ő lett Váci bácsi. Egyébként nem akarom lelőni az eredményét a mérésnek, mert majd nézzétek meg, de tennap megmértünk egy ilyen 160 lóerős 1.6-os WTEC Hondát, túl a 500 000 kilométeren, és fenn volt a padon, és leforgott 8200-ig, tehát hogy...
És az úgy gyári? Az 8200?
Az a gyári teteje.
Hát úgy tudom, hogy tényleg ilyen 5007 körül vált, tehát 5007-ig megy az egyik vezér, de egyik bütyök, és 5007-nél átáll a másikra.
Szerintem már 4 valami talán, de lehet, hogy nem tudom pontosan.
Én így emlékszem, de nem biztos, persze.
Most majd nézzétek meg jövő héten az erőmérőben, de nagyon érdekes mérés volt.
Tényleg, mert a görbén is ki kéne jönni ennek a váltásnak, látszania kell. Uh-huh. Hát ugye de görbét vált, szó szerint görbét vált az autó. Vagy lehet a motor.
Ennyit elárulok előre, látszik is.
Ó, ezt köszönöm, pont akartam kérni egy végszót, mert Mikinek azt ígértük, hogy elengedjük időben, mert valamilyen sajtó eseményre mész, ahol igazából csak neked és a Csikósnak tartanak valami prezit.
Hát meg a többi évautója a majomnak, hogy így fogalmazom.
Ja, jó, akkor az egész világnak most tartják meg azt a titkos prezentációt, arról a titkos...
Hát ugye az évautója döntőben, most a 2022-es évautója díj döntőjében bejutott a Peugeot 308-as is, és annak szeretnék az elektromos változatát megmutatni, ami ugye azért külön érdekes, legalábbis én így gondolom, mert ez ugyanaz lesz, mint az Opel Astra, az új Opel Astra elektromos. Ugye legalábbis technikailag ők nagyon közel állnak majd egymáshoz.
És akkor ezért kell sietned, amikor valamit olyat mutatnak, amit már láttál más emblémával?
Nem, mert az Astrát még pláne nem láttuk, tehát az Astrából még semmit nem láttunk. A 308-asból már láttuk a hibrid változatokat, meg a belső égési motoros változatokat, az volt Tannisban is, meg már korábban is. Viszont most az elektromos 308-as jön ki, és majd ezután fog jelentkezni az Astra. Elvileg arra már meg is vagyunk kivannak, február végén lesz egy vezetési lehetősége, ha sajnos a vírus el nem fújja, mint a többi bemutatókat, mert erre a Peugeot bemutatóra is személyesen kellett volna kimenni Párizsba, de lefújták, úgyhogy most online fogják megtartani majd este. Tehát erre haza kéne érnem, hogy részt tudjak venni rajta.
Akkor köszönjük szépen a figyelmet, és jövő héten újra találkozunk.
A műsor a Béton partnere.